Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Mi kedvesek a te hajlékaid, ó seregek ura, sóvárok, sőt eleped a lelkem az új udvarai után, testem és lelkem újongva kiállt az élő Istenhez, míg a veréb is talál házat, és a fecske is fészket, ahová fiókáit helyezi, oltáraidnál seregek ura, királyom és Istenem. Boldogok, akik házadban laknak, szüntelenül dicsérhetnek téged. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Ha a síralom völgyén mennek is át, források völgyévé teszik azt. Az ősi eső elárasztja áldásával. Újult erővel haladnak és megjelennek Istennél a Sionon. Uram, seregek Istene, hallgass meg imádságomat. Figyelj rám, Jákób Istene. Istenünk, pajzsunk, nézz ránk, tekints fölkentett személyére. Bizony jobb egy nap a te udvaraidban, mint máshol ezer. Jobb az Isten háza küszöbén állni, mint a bűnösök sátraiban lakni. Mert nap és pajzs az Úr, kegyelmet és dicsőséget ad az Isten, nem mondja meg javait az Úr azoktól, akik fethetetlenül élnek. Seregek ura, boldog az az ember, aki benned bízik. Dicsőség legyen az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindenkor és mindörökkön örökké. Amen. Boldog az az ember, akinek te vagy ereje, aki a te utaidra gondol. Imádkozzunk. Urunk, állunk és magasztalunk téged ezen az estén. Van szavad hozzánk. Te tudod pontosan, hogy milyen élethelyzetből jöttünk, talán honnan menekültünk ide, miből jöttünk, miből érkeztünk meg. Uram, add, hogy tudjunk most a te igédre figyelni, mindabból megérkezni ide, ami űz, ami hajt, ami gonddal tölt el, ami megterheli, megnehezíti a mi életünket. Köszönjük, hogy a te igéd által világosságot akarsz gyűjteni mindannyiunk szívében. Erre vágyunk, így cselekedd ezt meg, és add, hogy személyessé válhasson a ma esti üzenet mindannyiunk életében. Amen. Hallgassuk meg az igéret és alapigét, ahogyan választottam ebben a sorozatban. Először hallgassuk meg János evangéliumából az ige szakaszt. A ma estének az a címe, hogy Jézus Pilátus előtt, a világi pere az Úr Jézusnak. János evangéliumából olvasom az igét a 18. fejezet 28. versétől a 38. versig. Jézust Kajafástól a helytartóságra vitték. Kora reggel volt, akik vitték, maguk nem mentek be a helytartóságra, hogy ne legyenek tisztátalanokká, hanem megehessék a húsvéti vacsorát. Pilátus ekkor kijött hozzájuk az épület elé, és megkérdezte, milyen vádat emeltek ez ellen az ember ellen? Ezt válaszolták, ha ez nem volna gonosz tevő, nem adtuk volna át neked. Pilátus erre ezt mondta nekik, vegyétek át, ti és ítéljétek el a ti törvényetek szerint. A zsidók így feleltek, nekünk senkit sincs jogunk megölni. Így kellett beteljesednie Jézus szavának, amelyet akkor mondott, amikor jelezte, milyen halállal kell meghalnia. Pilátus azután ismét bement a helytartóságra, behívatta Jézust és megkérdezte tőle, te vagy a zsidók királya? Jézus viszont ezt kérdezte tőle, magadtól mondod ezt, vagy mások mondták neked rólam? Pilátus erre így szólt, hát zsidó vagyok én, a te néped és a főpapok adtak át nekem téged. Mit tettél? Jézus így felelt, az én országom nem a világból való, ha ebből a világból való volna az én országom, az én szolgáim harcolnának, hogy ne szolgáltassanak ki a zsidóknak, de az én országom nem innen való. Pilátus ezt mondta neki, akkor mégiscsak király vagy te? Jézus így válaszolt, te mondod, hogy király vagyok, én azért születtem és azért jöttem a világba, hogy bizonyságot tegyek az igazságról, mindenki, aki az igazságból való, hallgat az én szavamra. Pilátus így szólt hozzá, mi az igazság? A másik ige szakasz pedig a Lukács írása szerinti evangéliumból olvasom, a 23. fejezet első 5 verse. Ezután elindult az egész testület és elvitték őt Pilátushoz, ott így kezdték vádolni, megállapítottuk, hogy félrevezeti népünket, ellenzi, hogy adót fizessünk a császárnak, és azt állítja magáról, hogy ő a felkent király. Pilátus megkérdezte tőle, Te vagy a zsidók királya, ő pedig ezt felelte, te mondod. Pilátus erre így szólt a főpapokhoz és a sokassághoz, semmi bűnt nem találok ebben az emberben, de azok erősen állították, fellázítja a népet tanításával egész Judeában, Galileától kezdve egészen idáig. Urunk, a te igéd lélek és élet, kérünk eleveníts meg minket a te igéddel. Amen. Testvéreim, a Jézus Krisztusban keresztúton az Úr Jézussal, ez a sorozatunknak a címe. Elmúlt alkalommal a vallási perről volt szó, annak a többfordulós alkalmáról, amikor Annás előtt, aztán Kajafás előtt, és aztán hivatalosan az egész nagy tanács előtt az Úr Jézust végül is halálra ítélték. Azonban az, hogy a halálos ítéletet végre lehessen hajtani, nem volt elég a zsidóknak, a vallási szinódusának, a nagy tanácsnak az ítélete, mert ők nem hozhattak törvényt, hiszen nem hozhattak halálos ítéletet, hiszen római megszállás alá tartoztak, és a helytartónak állt ez jogában, a császár képviselőinek állt ez jogában. És most így kerül sor a Biblia tanúsága szerint, hogy megyünk sorba az eseményekkel, Lukács evangéliuma szerint arra, hogy Kajafás után Pilátus elé kerül az Úr Jézus, Pilátus elé, a világi törvényszék elé, a világi pernek lehetünk a tanúi ezen a mai estén. Látnunk kell azt, hogy János 6 jelenetben foglalja össze ennek a világi pernek a részleteit. És ugye van egy betoldás is ebben, egy részletezés is van ebben, és Lukács inkább nagy vonalatban mondja el az eseményeket. Mik ezek az események? Pilátus a zsidókkal tárgyal a ház előtt, aztán beviszi az ő rezidenciája elől, beviszi Jézust, és bent kihallgatja Jézust a csendben. Aztán az ünnepi amnestia ajánlatával áll elő, Jézust vagy Barabást, ez itt a kérdés, erről is majd lesz szó a sorozat folyamán a következő alkalmainkon. És utána pedig Jézusnak a megostorozása, kigunyolása, van egy második tárgyalás Jézus és Pilátus között, és a halálra, a kereszt halálról szóló ítéletnek a kihirdetése, ezek az eseményeknek a sorrendjei. Közben pedig Lukács megemlíti, hogy miután elhangzik az, hogy mi itt az igazság, lezárul egyfajta kihallgatási rész, átküldi Pilátus Heródeshez az Úr Jézust kihallgatása. Ez fog következni majd a következő sorozatunknak, a következő heti alkalmunknak az estéjén. Ismerős Pilátusnak a neve, hiszen minden vasárnap, amikor a hitvallást mondjuk, bele van ez a pogány ember a hitvallásba, és szokták is mondani, hogy belekerült, mint Pilátus a krédóba. Na most a krédó az egész egyszerűen a apostoli hitvallásnak az első szava, latinul krédó, hiszek. Ugye így kezdődik, hiszek, és a krédó, ha hallja valaki ezt, a vallásos ember számára, aki nagyon benfentesnek tartja magát, vagy akarja magát mutatni, akkor mondtuk már a krédót. Ez olyan, mint amikor mondja a lelkész, hogy a textust tessenek meghallgatni. Szoktunk milyen cifrákat mondani lelkészek, hogy fennakad a gyülekezet szeme. Nem szükséges ezeket mondani, mert ne látszunk többnek, mint amik vagyunk. A krédóba tehát belekerült Pilátus, maga se tudja, hogy hogyan és miképpen. Ez azt jelenti, hogy talán voltunk már mi is így, hogy amikor arra jöttünk rá, hogy mit keresek én ebbe a helyzetbe. Hogy elmentem, ott vagyok, záporoznak a kérdések, ott van az ügyintézés is, hát miért vagyok én itt, mit keresek én itt, mi közöm nekem ehhez az egész helyzethez. Belekerült, mint Pilátus a krédóba, ez azt jelenti, hogy Pilátusnak nem sok közel volt itt a dolgokhoz, és ő is úgy nyilatkozott nagyon, hogy engem igazából véve ez a dolog. Hát ez egy vallási kérdés, akkor itt miről van szó, mit kell engem bajdatni ezzel az egésszel, de aztán mégiscsak a végén, nem most ebben a fejezetben derül ez ki, hanem később derül ki, hogy aztán mégiscsak megzsarolják, hogyha nem vagy a császár barátja, hogyha nem úgy döntesz, ahogy ami azt szeretnénk. Tehát úgy szépen egymást piszkálgatva, mégiscsak beadja a derekát, mégiscsak szemben állnak ezek ez az egyház, akkori korabeli hamis egyház és az államhatalom egymással, de mégiscsak összefonódik, és mégiscsak azt kell látnunk, hogy mégiscsak az igazság ellen összeölelkeznek, és hát az a szomorú tapasztalat, ez a mai napig is így van. Tehát Pilátus belekerült a krédóba, ez azt is jelenti, hogy az Úr Jézusnak a léte, hát az nem egy kitalált valami, hanem egy történelmileg bizonyított tény. Hogyha már egy római kurátor, egy római helytartó is állást foglal és ítélkezik, akkor ezt nem lehet csak úgy leseppelni. Tehát amikor a történelmi bizonyítékokról van szó, akkor ez fontos tudni. És aztán van egy diadalív, ami Pilátusnak a diadalíve, ott pedig ott is van az a híres mondat, hogy vére rajtunk és gyermekeinken, amikor a zsidóknak a kiáltását örökítik meg, és magát az egész keresztefeszítési jelenetet, és hát ezek kitörölhetetlen bizonyítékai annak, hogy az Úr Jézus, mint történelmi személy is létezett, tehát nem kitalált dologról és meséről van szó, amikor az igét olvassuk, és az igei beszámolók előttünk vannak. A pogány római képviseli a világi hatalmat, a pogány világi hatalmat, és ott van mellette az akkori korabeli egyház, hogy így mondjam, hamis egyház a főpapok vezetésével, és szembeáll velük az Úr Jézus. A nagy tanács már eldöntötte, hogy halál, ugye kimondták, egyesével szavaztak, hogy halálra ítélik Jézust. A vád ellene az volt, hogy káromolta Istent, mert Isten fiának nevezte magát. De ők nem hozhatnak halálos ítéletet, ezért mennek, viszik Pilátus elé. A római helytartónak állt jogában, ahogyan mondtam is ezt már. A nagy tanács rendkívül módon izgatott volt, vajon elítéli-e, helyben hagyja-e a halálos ítéletet Pilátus? Vajon véghez viszik-e az ő szándékukat és akaratukat? Nem sok idő van hátra, hiszen péntek reggel van, és pénteken 3 óra tájban levágják az áldozati állatokat. Nekünk addig dűrőre kell jutnunk, sőt, a kivégzésnek is meg kell történnie, mert ha nem történik meg, akkor ünnep utára marad, és ennek beláthatatlan következményei lesznek. Tehát sietni kell mindenféleképpen. Sietni kell. Nagyon érdekes, a különböző filmek elevenítik fel, vagy próbálják megjeleníteni az Úr Jézusnak a halálát, illetve szenvedés történetét, és van ez az amerikai film, a Mel Gibson rendezett. Lehet szívni, meg van benne történetlietlenség, meg minden, de mégis számomra az volt döbbenetes, ahogyan ott az eredeti arámnyelven folyt a diskurzus, ezt úgy lehet érzékelni, és valami hihetetlenül pörögtek az események, és valóban így történhetett. Miért? Mert sietni kellett. Mert rohanni kellett, és ez a türelmetlenség, hogy rohanni kell, sietni kell, ezt próbálták Pilátusra is ráerőltetni. Igazából ez a pogány helytartó pedig azt látta, hogy itt egy vallási vitáról van szó, hát úgy kell nektek vitatkozzatok, hogyha egy országban a vallások egymással civakodnak, az még a politikai hatalomnak még jót is tehet. Mert aztán előbb-utóbb kikerülhet a politikai hatalom, mint igazságosztó, hát ő hozhat csak halálos ítéletet, ezért ebből még jó is származhat, nyilván emberileg jó, és nem Isten szerint jó. Az Úr Jézusnak semmiféle köztörvényes bűne nincs, nem vádolható semmivel sem, és ezt nagyon rossz minőséggel Pilátus tudta. Hát azért egy helytartó, ma is van titkos rendőrség, nem tudom, hogy minket figyelnek, mi nem vagyunk talán olyan fontos emberek, szokták mondani, hogy a mobiltelefon az kész lehallgató egység, hát lehet, nincsenek titkaink, de egészen bizonyos, hogy akkor is működött a titkos rendőrség, és voltak a besúgók, és Pilátus napra készen volt, sőt, órára készen volt azzal, hogy ki is ez a Jézus. És nem áll kötélnek. A nagy tanácsnak a javaslatát legjobb lenne, hogyha Pilátus elfogadná, ezt diktálná a lendület, és sürgetik. Hát hova ez a rohanás, ez a sürgetés? Hát nyilván, hogy itt egy halálos döntést kell meghozni, hát mondd már rá, hogy igen, hát mi beláttuk, tessék azt mondani, ráütni a pecsétet, és akkor minden rendben lesz. sürgetik Pilátust. Kedves testvérek, azt kell látni a hívő életben, hogy ha nem is 100%-ban, de az eseteknek a 99%-ában a nagy rohanás és a nagy sürgetése a dolgoknak az nem az Istentől jön. Amikor mond ki mindenféle, ott van a vágy, ott van az indulat, dönts minél hamarabb, nem érlegeld a dolgokat, ne járj utána, kapd el a véleményeket, és annak alapján, félinformációk alapján dönts nagyon súlyos kérdésekben, élet és halál kérdésében is, mert valamilyen módon, ha nem Isten szándéka szerint döntünk, akkor a halál mellett döntöttünk. Sietni kell. Mennyiszer volt talán már a mi életünknek is egy külső, megmagyarázhatónak tűnő indoka egy-egy döntésünknél, talán rossz döntésünknél, hogy gyorsan kellett dönteni. Mert szorít az idő, mert hát tetszik tudni, az idő az pénz, ráadásul még ezt is mondjuk, ugye? És hát nem szeretne senki veszteni, bukni ezeken a dolgokon, és aztán mégiscsak bukás következik általában ezekből a nagyon sietősen elvégzett döntésekből. Pilátus nem enged, hát talán több okból. Egyrésztről felzargatták korán hajnalba, ő azért nem egy koránkelős ember lehetett méltóság lévén. Ráadásul be sem mennek hozzá, tisztátalannak tartják. Hát milyen érzés lehet egy embernek, én vagyok a király, én vagyok a helytartó, a császárnak a képviselője, és akkor nekik egy olyan hepjük van, hogy így mondjam, hogy pogány ember házába és zsidó nem mehet be, még középületbe sem mehetett be. Hát akkor fogok én itt úgy ugrálni, ahogyan ti mondjátok. Itt egy hatalmi játszma folyik, hogy megmutatom én nektek, hogy azért hát én vagyok a császárnak a helynöke, mégiscsak én vagyok a hatalom, az én kezemben van a hatalom. Pilátus kimegy hozzájuk, érdekes, hogy kimegy hozzájuk, mi a vád Jézus ellen, gonosztevő, hogyha nem az lenne, akkor nem hoztuk volna ide. Pilátus, hát ítéld el, mi már tudjuk, hogy bűnös, hidd el nekünk, te csak rakd a pecsétet rá, te csak üsd rá a pecsétet az ítéletre. Tehát hivatalossá, mert nekünk ehhez nincs jogunk, és akkor itt kell kúszniuk, bocsánat, Pilátus lábaihoz a zsidóknak, a nagy vezetőknek. És aztán megtörténik ez a sonfordálás, és belátják azt, hogy hát mi nem hozhatunk halálos ítéletet. Mégiscsak rád szorulunk, kedves Pilátus, és ott lehet hizelegni, bármit csinálni. Két hatalom áll itt egymással szemben, de mégis azt lehet látni, hogy Jézus az, aki ellen vannak. Érezteti a zsidókkal Pilátus, hogy ő a főnök, nála van a hatalom, jó lesz, hogyha ebben tisztában lesztek. Ez egyfajta hatalmi játszma, és megelégülten hallgatja a választ, hogy nekünk nem szabad megölnünk senkit, rászorulunk a te segítségedre, kéreti magát, packázik úgymond a hatalom a hamis egyházzal ott abban a helyzetben, a hitetlen államhatalom packázik ezekkel az egyházi emberekkel, de még ezt is hajlandóak elviselni, mert a célért mindent hajlandóak vagyunk elviselni. Egymásra utaltak, ebben a helyzetben is összeborulnak. Az uralom fenntartásában erre az egyházra nekik szükségük van, a hamis egyház, a korabeli hamis egyház mindig politikai tényező, és sajnos a most is az egyházra, mint politikai tényezőre próbálnak tekinteni. Hát mennyi manipuláció van? Felkerül a felvételbe, elmondom, hogy megdöbbenve tapasztaltam a hitoktatói tájékoztatókon, hogy a Híd gyülekezete a magyarországi egyházak közül a negyedik legnagyobb egyház. De az a döbbenet ebbe, hogy 100 000 főt számálnak, de a 100 000 fő az nem passzív, mint nálunk a 100 000 evangélikus, vagy 200 000. Hanem a 100 000-ből, én most nem akarom azt mondani, hogy 80 000 vannak vasárnap templomban, de nagy valószínűséggel. Mégiscsak azt lehet látni, hogy volt egyfajta olyan időszak, egy 10 év, 8 év, amikor olyan hatalom volt kormányunk, hogy lehetővé tette, hogy ezt a réteget, és felnövekedett egy egyház. Azt, hogy milyen, meg olyan izgalmas késésről, hogy szeretnék beszélni, hogy nem az a kérdés, hogy hídgyülekezet, vagy református, katolikus, vagy evangélikus, hanem most előre megyek, hogy hallgat-e az Úr Jézusra, vagy nem. Nem az a fő kérdés, hogy hídgyülekezett meg, hogy mi van a lógón rajta, hanem hogy hallgat-e az Úr Jézusra, vagy nem. Mennyire kizárólagos számára az Úr Jézus, vagy nem. Mennyire figyel az Úr Jézusra. És itt olyan hatalmi összefonódások kell látnunk a történelem során is, ott a Szent Szövetségnek az Európája, amikor a Habsburgok és a pápa összeszövetkeztek, ez arról szólt, hogy a népet be kell a hatalom alá gyűrni. Arról szólt az inkvizíció is, hogy a vésztörvényszékek a protestánsokat mágiára ítélték, az állami törvényszékek. Pozsony, Eperjes, ezeknek megvannak a dokumentumai. Államilag, mivel vallásilag nem voltak megbízhatóak, nem azt képviselték, amit bizonyos elképzelések voltak, ezért államilag vésztörvényszék elé állították, mágián égették el őket, és lehet sorolni mindezeket a dolgokat, amit az egyház égisze alatt végül is az egyház és állam összefonódásából létrejött. És ez nagyon csúnya, mert nagyon sok ember ebből méri le az Istenhez való tartozást. És itt kapnak egy fars képet arról, hogy az államhatalom, meg az egyházi hatalom, meg az egyház hatalomra tör, akkor mi ebből igazából véve nem kérünk. Ezt szeretném lezárni, ezt a részét. A zsidók egész egyszerűen nem a vallási vágyukkal, hogy Jézus Istent káromolta, és Isten fiának nevezi magát, jönnek elő, rukkolnak elő, hanem kitalálnak egy három vádpontból álló vádsorozatot. Új vádakat hoznak elő, megváltoztatják Jézus ellen a vádat, Isten káromlás miatt halálra ítélik, de most nem erről beszélnek. Hamis vádakat koholtak, gátlástalanul hazudtak. Azok az emberek, akik tudták azt, hogy a 8. parancsolat mit mond, ne tégy fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Na, de hát nem így van. A törvény ez mindig a másikra vonatkozik. Ez mindig a másikra vonatkozik. Olyan jól tudjuk a törvényt, nem? És akkor miben tetszelgett az akkori felsőbbség, egyházi felsőbbség? Abban, hogy mi képviseljük Istent. És a mi akaratunk, az gyakorlatilag az Isten akarata, az, hogy köszönő viszonyban nincs az Isten igével, hát az egy dolog. Az egy dolog. De ez nagyon kísérteties, mert bele lehet esni ebbe a hibába, hogy valaki azt mondja, hogy én az Isten akaratát képviselem, és közben nincs meg a biblikus alapja ennek. És aztán lehet mondani, és akkor azt mondjuk, hogy amit én mondok, meg az én szándékom, az Isten szándéka, és ha te nem azt teszed, akkor Isten ellen szegülsz. És akkor szerencsétlen ember, akinek nincs biblia ismerete, akkor az azt mondja, hogy hát akkor legyen úgy, ahogy te mondod, és akkor az egész elmegy egy kárhozat irányba. És megint nem felekezeti kérdés ez, hanem bármelyik felekezetben, bármelyik lógó alatt szereplő egyházhoz tartozó mondhatja ezt, és lehet az, hogy amit én mondok, az a Szentírás. Hát ha a Szentírás mondja, akkor mondjam, ha nem mondja, akkor nem mondjam. Itt van az, hogy fontos az, hogy nekünk kontrollunk legyen az ige olvasásban és az ige mindennapos tanulmányozásában. Amit állítok, az úgy van. És milyen pokoli dolgok lehetnek ebből. Isten ügyét szolgálom, mondom, hogy Isten ügyét szolgálom, és már régen nem az Isten ügye áll előtérben, hanem az én ügyem, a szervezet ügye, a szerkezet ügye, az egyéni érdekek dominálnak. A cél szentesíti az eszközt, talán ismerős ez számunkra, a jezsuitáknak a jelmondata volt ez. A cél szentesíti az eszközt. Azt jelenti, hogy a célért bármilyen eszköz megengedhető. És akkor ott vannak a különböző sorozatok, amelyeknek csak, hogyha a negyed része igaz, most nem a barátok köztre meg egy emberre gondolok, hanem a történelmi sorozatok, amelyek bemutatják azt, hogy milyen összefonódás volt ott az egyház meg az állam között, és hogy a legnagyobb kavarók, akik kutyulták a történelemnek az eseményeit, azok bizony a főpapok közül számoztak. Ez alól nem kivételek a protestánsok sem, tehát hozzáteszem, hogy nem. És itt megint nem erről van szó, hanem arról, hogy amit akarok, azt szentesítem, és ráadásul vallási köntösbe bújtatom, mert akkor sokkal nagyobb hatása van az egésznek. És a cél szentesíti az eszközt, nagyon sokszor a saját hétköznapi életünkben is megmutatkozik ez, amikor azt gondolom, hogy minden eszköz, ami az én akaratomat kiszolgálja, ami az én vágyaimat, az megengedhető. Hát nem engedhető meg. Szükség van az ige kontrolljára, szükség van arra, hogy kontrolláljon bennünket az ige, és korrigáljon bennünket az Úr Jézusnak a szava. Minden eszköz jó, csak az a lényeg, hogy az evangélium ne szóljon. Ez volt ott a lényeg, el kell hallgattatni az Úr Jézust. És nagyon sokszor ezt lehet megfigyelni, hogy most is ez van. Mert nem bírják hallani végül is az igazságot. Nem bírják hallani, bántja az emberek fülét az, amit az Úr Jézus mond. Mert az Úr Jézus szava az mindig leleplez, az mindig leleplezi a bűnt. És bűn az mindenütt van. Leleplezi a sötétséget, és sötétség mindenütt van. És az irritálni fogja a sötétséget a legkisebb világosság is. Akkor is úgy volt, és ma is így van. És az igazság az igazából véve az Úr Jézust jelenti. Három vádpont. Jézus lázadást szít, hazaárulók a zsidó vezetők ezen a ponton, mert figyelmeztetik Pilátust, hogy pedig nemzeti érzésűek a zsidó vezetők, hogy itt van egy forradalmár, aki lázítani akarja a népet. Az eredeti szó azt jelenti, hogy elvonja a jó útról Izraelnek a tömegeit. Elmondja őket a jó útról Izraelnek a tömegeit. Hát ilyen hizegő szöveget mondanak, gyakorlatilag azt helyezik ki, hogy a rómaiak szolgálata az jó. Hát ezen Pilátus lehet, hogy mosolygott, de ez az egész vádat meg se hallgatja, mert nem erről beszél Pilátus. Hát ez nevetséges. Jól értesült volt a dolgokról, és tudja, hogy ebből egy szó nem igaz, hogy Jézus lázított volna. Szó nem igaz ebből. Pilátus ejti ezt a vádat, és kedves testvérek, Jézus soha nem lázítani akar. Soha nem lázítani akar. Jézus nem egy forradalmár volt, amikor Jézus így beszélnek, mint forradalmár, akkor butaságot beszélnek. Ő nem lázítani akar. Ő a bűn elleni harcra hívja fel a figyelmet, elsősorban önmagunkban. És az Isten országáért harcol és küzd. És szeretné, hogyha mi is azért küzdenénk és harcolnánk. A másik vád az volt, hogy Jézus tiltja az adófizetést a császárnak. Talán emlékszünk arra a történetre, amikor Jézus be akarják húzni a csőbe, el akarják buktatni, és akkor azt mondják neki, hogy na most mondd meg nekünk, hogy szabad-e adót fizetni a császárnak. Mert ugye nincs igazából jó válasz, mert ha azt mondja, hogy nem, akkor te a császár ellen vagy, ha azt mondja, hogy igen, akkor te pedig egy internacionalista vagy, és azt szeretnéd, hogy mi elveszünk, beolvadjunk a nagy egységbe, és mindenféle hazafiatlansággal meg lehet őt vádolni. De ő azt mondta, hogy adjátok meg, ami a császárnak, ami a császáré, és adjátok meg Istennek, ami az Istené. Nagyon bölcsen válaszolt az Úr Jézus. És igazából véve a pogányok azok mindig kényesen figyelnek a pénzügyekre, és amikor az egyháznak a pénzügyei kerülnek elő, akkor különösen érzékenyek. És látják az anyagiasságot, és egyből megérzik azt, hogy miről van szó. És itt is Pilátus is látja azt, hogy ti beszéltek itt erről, hát most az adófizetést próbáljátok itten védelmezni, amikor ti olyan nagy örömmel fizetitek be az adókat. És akkor Pilátus emlékszik arra, amikor hatalomra került ott Judea déli részében, akkor nagyon elmaradott volt a térség, és a templomi kasszából kivett pénzt, hogy vízvezetéket építsen. A közjavára, nem magának. És akkor a papok megfúrták hátulról, és elmentek Rómába, és hát majdnem az állásába, meg az életébe került Pilátusnak, hogy kivette a papok pénzét, és köz célra fordította azt fel, és vissza kellett fizetni az összes pénzt. Tehát átlátott a szitán, hogy ez megint egy ilyen álürügy, és tudja azt, hogy ez a pont is nem állja meg a helyét, és nem is beszélünk erről a kérdésről. Negligálta ezt a vádpontot is. Ami viszont izgatta, és ami érdekes volt számára, az a harmadik pont, hogy így mondjam, ő magát a felkent királynak mondja. Hogy Jézus királynak mondja önmagát. És itt azért fontos azt tudnunk, hogy a királyság a Szentírásban egy összetett fogalmat jelent. Több szó összetétel is van. A hasonló a mennyek királysága. Ott arról van szó, hogy Jézus eljött erre a földre, és az Isten országát elhozta, közöttünk van. És ugye az ő 1000 éves uralmát vizionálták és mondták, és így is van ez, amikor a messiás békét hoz erre a földre. A béke királyáról van szó ebben az összefüggésben. És van egy másik összetétel, amikor Júdának a királyáról van szó, de ez már nem ugyanaz. De hát egy olyan ember, aki a vallási ügyekben nem lát világosan, be lehet kavarni. Azt mondta magáról, hogy ő a felkent király. Na most ott az eredeti szövegben Júdea királyát mondták, tehát itt egy ilyen politikai színezettel vádolják meg Jézust, hogy ő akar a király lenni. Ő akar a király lenni, ez azt jelenti, hogy hát nem sok időd van neked hátra, Pilátus, szedd a sátorfádat, mert ez a király ki fog innen téged seperni, és majd meglátod, hogy mi fog itt történni. Tehát próbálják összezavarni ezeket a szálakat, de fontos ezt láttunk, hogy az Isten igéje az különbséget tesz a mennyei királyság, az Úr Jézus a béke királya között, aki nem politikai hatalmat jön gyakorolni, hanem az emberi szíveket akarja az Istenhez vezetni, és békességet akar hozni, és békességet is szerez a keresztfán kiontott vére által. Pilátus pedig politikus, tudják nagyon jól a zsidók, hogy hogy kell a szavakat forgatni, tudják, hogy azért erre biztosan harapni fog, hogyha a másik kettőre nem is, és akkor visszatér erre a kérdésre, és János ezt részletezi, többször nekifutnak ennek a király kérdésnek, király vagy te? És szándékosan homályos ez a vádpont. János világosan leírja ezt az egészet. Politikai királyságra törsz, vagy vallási álmodozó vagy, aki világ békére törekszik, ugye? Hát ezt látta Pilátus is, hogy na majd pont egy ilyen tanító, egy ilyen mester fogja a világ békét elhozni, hát azért korábban kell ehhez felkelni, nehogy azt gondoljátok már, hogy én ezt beveszem ezt a mesét, de itt ez a politikai királyság, mert ugye voltak messiás jelöltek abban az időben, akik szíthattak felkeléseket, de hát itt nem hallott semmi mozgolódást Jézus körül, de azért mégiscsak utána kell járni ennek a témának, mert a Rómának jelenteni kell azt, hogy itt semmiféle probléma nincs. Semmiféle probléma nincs. Pilátus nem lát potenciált Jézus személyében arra, hogy itt bármilyen világuralom vagy bármi lenne. Politikai azonban érdekli az ügy, és beviszi Jézust a palotájába. Csendben, ott a többiek nélkül folyik ez a diskurzus. Te vagy-e a zsidók királya, megkérdezi. És Jézus egy ellenkérdéssel válaszol neki, ő nem akar politikai uralomra kerülni. Magadtól mondod ezt, vagy találtad ki, vagy mások mondták neked rólam. És ez azt jelenti az összefüggésben, hogy hát vannak neked tanúid. Hát azért Pilátus egy jogász, egy jogi ember, és hát tudja, hogy hát itt tanúk nélkül semmit nem él az egész. Hát nincsenek tanúk, hát hol vannak tanúk? Nincs itt tanú. Légből kapott vádak ezek is. És azért meglepődik, hogy nem olyan választ kap, amit ő akar, hanem egy ellenkérdést kap, felfortjan, és aztán kijön belőle, hogy avagy zsidó vagyok én, a te néped és a papi fejedelmek adtak át téged az én kezembe. Milyen szörnyű ez. Az övéi nem fogadták be őt, az övéi közé jött, és az övéi azok, akik elárulják. Milyen szomorú, milyen fájdalmas dolog ez. Ugye az Úr Jézus, hogy az én országom nem a világból való. Ha a világból való volna, az én ország, az én szolgáim harcolnának, hogy át ne adassam a zsidóknak. Mit jelentenek az Úr Jézusnak a szavai? Jézus nem lehet beállítani a világi politikai erőknek a szolgálatába, és ez egy nagyon nagy igazság. Hát sokszor látunk erre kísérletet. Próbálják Jézust kihasználni. Sőt, nem csak a politikában, hanem a gazdasági menedzsmentben, hogy így mondjam, a tárgyalási technikákban és egyéb dolgokban, a kommunikációs tréningekben is próbálják Jézust integrálni, úgymond. Hát nem lehet ilyet tenni. Nem lehet ilyet csinálni, hogy az ember az Úr Jézust a szolgálatába állítja, hanem pont fordítva kellene működnie, hogy nekünk kellene az Úr Jézust szolgálni. Mert Jézus az nem szolgálja ezeket az ügyeket és célokat. Ebből lehet, hogy rövid távon haszon lesz, de hosszú távon egészen bizonyos, hogy pusztulás és kárhozat. Mindenkinek őt kellene szolgálnia, ezt világossá kellene, hogy legyen az életünkben. Mert mindenkit ő fog megítélni, és annak alapján, hogy hogyan tekintettünk rá, hogy kihasználtuk-e Jézust, vagy engedtünk-e az ő szavának. Jézus nem lehet egy parlamenti frakciónba a jelmondatába sűríteni. Hát hihetetlen dolgok történnek, hogy Jézusra hivatkozva, és aztán utána az ember belelát egy kampányváró, meg egy választási eredményváró, bocsánat, buliba, és aztán ki milyen állapotban mit nyilatkozik, hát nem csak az derül ki róla, hogy semmi köze, hanem pont az, hogy teljesen az ellenkezője. De jól jöhet még az, hogy Jézus, mint kampány fogásként ott van. De hát ezt nem lehet büntetlenül végezni. És nem lehet Jézus csak úgy kitűzni a zászlókra. Hogy miért nem? Azért, mert Jézus a népek zászlója. Jézus alá kellene, hogy így értsük, Jézus alatt kellene összegyülekezni, nem pedig a magunk saját zászlójára Jézust feltűzni és felhasználni mindenféle célra. Döbbenetes azért, hogy mi folyik. Mit mond Jézus? Hogy az ő országa nem a világból való. És akkor felkapja Pilátus a fejét, hogy országod? Hát akkor mégis király vagy te. És akkor mondja Jézus, hogy te mondod, és múlt alkalommal is beszéltünk erről, hogy ez a te mondod, ez arról szól, hogy úgy van, ahogy mondod, de nem ahogyan gondolod. Mondani mondod, de a tartalma mégiscsak mást jelent. Én nem politikai király vagyok, és nem azért jöttem, hogy itt valami ellenséges lelkületet kiírtsak, bár mégis azért jött, hogy a gonosz munkáját lerontsa, de nem azért jött, hogy emberek életét elvegye. Nem azért jött, hogy egy népet rehabilitáljon és gazdaságilag fölébe emeljen egy másik, vagy az összes népnek. Hát Jézus nem azért jött. Nem azért jött, hogy utat készítsen az élő Istenhez, üdvösséget adjon. Azt mondja, hogy én azért jöttem a világra, azért születtem, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Az igazságról. Mindenki, aki igazságból való, hallgat az én szómra. Ez a pontja ennek a történetnek, ahol a Jézusi bizonyságtétel elhangzik, ahol Pilátus leborulhatott volna Jézus előtt, és elismerhette volna, és azt mondhatta volna, hogy én Uram, én a te igazságodból való vagyok, és hallgatok a te szabadra. Elfogadom, hogy te az igazságot hoztad el, és hozod el, és az igazságot mondod ebben a világban. És így van az, amikor az emberben megindulnak a gondolatok, akkor elkezd filozofálgatni, elkezd az értelemnek a mélységeibe bújni, és itt is az van, hogy filozófiai síkon, eszmei síkon marad, és viszi tovább. Mi az igazság? Egy ilyen cinikus kérdést tesz fel. És ez az, hogy gyakorlatilag kifejezi azt a liberális mai álláspontot, hogy hát az igazság az szubjektív, tehát mindig más oldalról kell megnézni, és relatív az igazság. Mindig annak van igaza, aki éppen beszél, ugye, hát nagyon szörnyű dolog ez, mert homlokegyenest ellentmondó dolgok, és emberek adnak egymásnak igazat, ameddig nem keresztezi a szándék, meg az érdek az életeket, és abban a pillanatban, hogy keresztezik, ott már probléma van. A liberálisok vallják azt, hogy az igazság relatív nézőpont kérdése, ezt mondja a teljesen Isten tagadó vonal, és akkor azt mondjuk, hogy nincs igazából igazság, ezért a Biblia igazsága is csak egy igazság a sok közül. Mi az igazság? Ezzel azt fejezik ki, hogy nincs igazság. Igaz, hogy nincs igazság? Hogyha azt mondom, hogy igaz, hogy nincs igazság, akkor már is kimondtam azt, hogy mégiscsak van igazság. Most már ez játék a szavakkal, de hát lehetetlen, van igazság, igen, csak nem mindegy, hogy én mit fogadok el igazságnak. És azért gondolj bele abba, hogy itt az Úr Jézus arra, amit mondott, ő rátette az életét, és azért nem tudom, hogy a saját maga igazságára valaki így rámernie tenni az életét. Hát ő az Isten igazságára tette rá az életét, és az ő saját maga élete odaáldozásával adta ennek a pecsétjét, hogy ez tényleg igaz. És aztán Isten helyben hagyta ezt az igazságot, mert feltámasztotta őt a harmadik napon. Pilátus előtt világos lesz, hogy Jézus nem riválisa a Rómának, a politikai hatalomnak, itt nincs erről szó. Pilátus vallási téren vak. Az államhatalom nem tudja azt, hogy mi az igazság, ezért nem tudja eldönteni, hogy melyik az igazi vallás. A parlament a KDNP-vel együtt sem tudják eldönteni, az egyházi tanácsadókkal együtt sem tudják eldönteni. Itt van az, hogy én most nem kritikaként mondom, csak látni kell azt, hogy nem tudják eldönteni. De hát honnan tudhatnák? Ha olvasnának Bibliát, ha Isten szent lelk által annak engednének, akkor lehetne megtérés, újjászületés, és akkor úgy hagynák ott az egészet, mint csapott papot, ahogy szoktuk mondani. Mert rádöbben a hívő ember arra, hogy ez nem fehér embernek való dolog. Szükséges, mert kell vinni, kellettek akkor is Pilátusok, Isten ad a világi hatalomnak is hatalmat, hogy ítélkezzen, hogy bíráskodjon, hogy a bűn elleni küzdelemben részt vegyen, de nem látunk sehol utalást arra, én legalábbis nem találtam, hogy a hívő embernek helytartónak kellene lennie, vagy be kellene mennie ezekbe a különböző helyekre. Lehet ezen vitatkozni, én láttam már ilyet, és azt láttam, hogy akik ebbe belementek és vállalkoztak, sajnos mind-mind elbuktak ebben a dologban. Lehet azért, mert nem álltunk mögöttük, ezt én nem tudom, ehhez nem vagyok bölcs, de látnunk kell azt, hogy a politikai hatalom nem tudja eldönteni, hogy melyik az igaz, és akkor 27 elfogadott felekezet van, amiben a buddhistáktól kezdve mindenki benn van. 27 hivatalosan bemehet az iskolákba hittanórát tartani. És igazából visszatérnék oda, amit az elején is mondtam, hogy most mi alapján mondom azt, hogy az evangélikus egyház az igaz vallás. Fontos lenne az Úr Jézusnak a szavára figyelni, hogy aki hallgat az én szavamra, az az igazságból való. És nekünk az lenne a feladatunk, hogy Jézusra hallgassunk, és ezt az igazságot próbáljuk megélni az életünkben, amit Jézus jelent. Hogy én vagyok az út, az igazság és az élet, és senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. És ebben segítsük egymást igazat adni az Úr Jézusnak. És segíteni a politikusoknak is, azt gondolom, de nem azzal, hogy jaj, nem szólunk, mert akkor nem kapunk támogatást, és egyéb ilyen módszerek vannak, meg próbálunk mi is, vagy próbál az egyház is közeledni az államhatalom felé. Az államhatalomnak is szüksége van az egyházakra, mert a szavazó bázisok azért mégiscsak itt vannak. Próbálunk engedményeket tenni pro és kontra, csak nem biztos, hogy ez így egészségesen az üdvösséget szolgálja. Az élő hitet, kedves testvérek, mindig támadni fogják. A hivatalos egyház és a hivatalos világhatalom is. A kérdés az, hogy melyik oldalon állunk. Pilátusnak az oldalán állunk, a pénz, a hatalom, a karrier, Kajafási, a hivatalos egyházi állásfoglalás, úgymond a hamisság, a báványok, a tömélyfüst, jó értelembe véve itt most ezt látnunk kell, a maga az egész szerkezetnek szervezet semmi igazából komoly lelkiséggel, vagy pedig a vádlott Jézus oldalán. Boldogok vagytok, ha én miattam fognak titeket üldözni. Ez azt jelenti, hogy ez nem lesz soha szimpatikus, hogyha mi Jézushoz ragaszkodunk. De mégiscsak ez jelent békességet, mégiscsak ez jelent örömöt, és mégis ezen mutatkozik meg Istennek az áldása. És fontos az, hogy milyen király vagy te, hogy királyom el nekem az Úr Jézus. Itt visszautalnék az adventi sorozatunkra, hogy engedünk-e mi az ő hatalmának, az ő uralmának. És úgy böjt van, mi az ő királyi hatalma és cselekedete, hogy elengedi a mi bűntartozásunkat, a mi bűneinknek az adósságát, hogy életünk és üdvösségünk legyen, és így ad részeltet abban az igazságban, hogy megigazít, hogy helyreigazít, és így munkál életet, és láttatja velünk azt az utat, amin járnunk kell. Hallgassunk Jézusra, kedjünk az ő igazságának. És hát ez azért is jó, mert ha mindenki Jézusra hallgat, akkor tudunk közös nevező lenni. Akkor tudunk igazából közösen együttműködni, dolgozni, családban, munkahelyen, gyülekezetben egyaránt, és lehet áldás a mi életünk. Imádkozzunk. Úr Jézus, te látod ezt, hogy mi mindennel küszködik a mi életünk, hogy mennyiszer próbálnak bennünket megtéveszteni, mennyiszer az idő sodrásában, mennyiszer a körülményeknek a szorításában döntünk, kényszerülünk lenni, ahelyett, hogy higgadtan hozzád kiáltanánk, a te igéd világosságában láthatnánk az életünket. Urunk, te látod azt, hogy miképpen vergődik talán a mi életünk, és köszönjük, hogy nem vagy közömbös irántunk. Te szeretnéd a te igazságodat nekünk ajándékot, és ha talán körülöttünk senki sem hallgat a te szavadra, akkor is bennünket erre szeretnél bátorítani, hogy figyeljünk rád, legyen fontos az, amit te mondasz. és legyen életté bennünk, gyakorlattá mindaz, amit te hívsz bennünket. Uram, áldunk azért, hogy vezetni akarsz, áldunk azért, hogy te királyunk akarsz lenni, és ami a legfontosabb a te királyságodban, hogy elengeded a mi bűneinket, a mi bűneinknek adósságát. Ezt vihetjük eléd, így újulhat meg az életünk, és lehetünk egyre elszántabbak a bűn elleni harcban, elsősorban a saját magunk életében. És képviselhetjük a te igazságodat, hiszen mindenki szomjazza talán ezt az igazságot. De amikor szembesülnek mindezzel, hogy te mit mondasz, akkor ez leleplez. Hogy nehéz ezt felvállalni, hogy nehéz ezt nekünk is felvállalnunk, de enélkül nincsen élet. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy te úttá igazságra és életté lettél. Bűnbocsánatban kínálod számunkra a lehetőséget, és a te igazságoddal akarsz megörvendeztetni, és így életet munkálsz. Köszönjük ezt a lehetőséget, és így légy velünk őző kegyelmeddel, látod beteg testvéreinket, eléd visszük mindazokat, akik orvosi beavatkozás előtt állnak. Kérünk, hogy légy velük, fogd az ő kezüket, vigyázz rájuk a kórházban, és te tedd a gyógyításod eszközévé az orvosokat, a nővéreket, mindazokat, akik körülveszik őket, áld meg a családokat is, ahol a betegek vannak. Adj számukra erőt. Kérünk, Urunk, a gyászoló családokért is. Adj számukra vigasztalást és reménységet, bátorítást. Kérünk, Urunk, Andiért és a piciért a szíve alatt. Te őrizd őket, és te készítsd el az ő világra jövetelének alkalmát, napját. Áld meg az egész családod a te irgalmaddal. Így készítsd az alkalmakat. Te áld meg a házaskör alkalmát szombaton, az ifi alkalmat is. A vasárnapi Isten tiszteletet, úrvacsorai együttlétet, te készítsd a gyülekezetnek az alkalmát, a gyermekek alkalmait is, hogy rád bízhatjuk életünket, családjainkat, szeretteinket, mindazokat, akik közel állnak a szívünkhöz. Így velünk őző angyalaiddal is. Úr Jézus, a te nevedben így is imádkozunk. Mi atyánk,